Ötödik fejezet. Azóta is sokszor kérdeztem magamtól, történhetett-e másként? Ha Laskili nem jön értünk, hogyan szabadultunk volna? Nehéz most utólag megítélni, igaz volt-e, de az utolsó ott töltött évben úgy tűnt, sikerül lassan lépésről lépésre meggyőznöm Mart. Kölcsönös apró engedmények egyengedték a megértéshez vezető utat. Közben Pilagú egy másik megoldással kísérletezett, amilyen önfejű volt természetesen titokban a hátam mögött. Dish legtekintélyesebb és legerőszakosabb kapitányát Tavapának hívták. Ha nincs zsákmány, amin marakodni lehet, vagy személyes becsvágy nem keresztezi a másik szándékát, a hajósok hamar megértik egymást, és Pilagú akaratlanul már akkor felkeltette Tavapa érdeklődését, amikor Pilagú még azt sem tudta, hogy Dishnek van ilyen nevű kapitánya. A nagy tanácsban Tavapa a legádázabb ellenfele Nishnam volt, és Tavapa már érkezésünk napján értesült arról, hogy a dicsőséges Nishnamot Pilagú lökte végig a fedélzeten. Nishnam eltűnése után ő lett a hajóhad parancsnoka. Csodálta Pilagút, mert ő volt az egyetlen, akit önmagánál is erőszakosabbnak és ravaszabbnak ismert meg. Pilagú zavaros magyarázataimból nem mondhattam meg az igazat még neki sem, és ahogyan már palotájában bántak velünk, hamar rájött, a feje majdnem olyan biztosan ül a nyakán, mint Avanában. Rágta az unalom, míg észre nem vette, hogy Tavapa az alapjában véve szelíd és béketűrű Sumurrinál százszorosan jobb alany, pedig szurkáló, lekicsinylő megjegyzéseivel néha Sumurrit is az őrjöngésig ki tudta hozni a sodrából. Tavapa nem őrjöngött, ahogy a vén hajós egyre többet engedett meg magának, Tavapa lassan úgy kezdte tisztelni, mint a földre szállott tengeristent. A hajóhad parancsnokán keresztül Pilagú befolyása idővel kiterjedt a nagy tanácsra is. Nagyszerűen tudott bánni az emberekkel, ha kellett nagy szájú volt, akár egy részeges kormányos, a következő pillanatban pedig óvatosan visszavonult, mint a remete rák a kagylója alá. Hosszú és bonyolult szálakkal kötözte magához, akire szüksége volt, és ki sem mozdulva a palotából, bár az utolsó két évben már ezt a tilalmat is enyhítette, veszélyes játékba kezdett. Hogy mit főztek ki Tavapával, azt már csak Avanában tudtam meg tőle, mikor már mindegy volt, de Pilagú még akkor is őszintén sajnálta, hogy nem sikerült. Tavapa, bár a neve hasonló, nem Vaspana ágyékából származott, ezért jól tudta, már soha nem egyezne bele, hogy mint Ruara férje a trónra kerüljön. De neki nem is Ruara kellett, csak hatalma megerősítésére egy olyan cím vagy rang, ami több, mint a hajóhad parancsnoksága. Letérdelt elém, atyának nevezett, úgy örült, hálálkodott, mikor azt tanácsoltam, hagyja meg Mart királynak, házasítsa össze Ruarát Ailannal, hogy később is legyen, aki a palotában lakik, aki előtt a tavasz ünnepen a papok füstölőket lóbáljanak. Zavarja szét a nagy tanácsot, és a hajóhad, a katonaság nevezze őt a szigetek védelmezőjének. Így minden hatalom az övé, anélkül, hogy az utódok bosszúját a fejére idézné. Cserébe azt kértem tőle, hogy engedjen haza bennünket. És ezt megígérte? Meg, isteni uram! Azért vitorlázott el Gurru idején Dishből, hogy összeszedje a többi sziget hajóit. Azt mondta, ha visszatér, 10 napon belül minden úgy lesz, ahogy én tanácsoltam, és királyhoz méltó kísérettel küld bennünket Avanába. Tavapának szerencséje volt. 3 napot késett, és nekünk is, hogy nem találkoztunk vele. Hogy csak ennyit késett, azt a Narati király mondta el visszajövet, aki az új hajózási évad elején először szállított ónt Hemtiből Dishbe. Vakmerő ember volt, mert az a szövetségi viszony, ami a déli part városait Avanához fűzte, veszélyes lehetett rá. De mikor Pilagú figyelmeztette, csak a vállát vonta. Akkor a tűzben a bronzedények is megolvadtak. Ha leszedik a fejem, nem akad hajós, aki ónt visz nekik. Ha békén hagynak, Esra ideje előtt még egyszer fordulhatok. tőle tudtuk meg azt is, hogy Tavapa nem akarta, hogy királlyá tegyék. Szerényen megelégedett a szigetek védelmezője címmel. Dis trónjára, mint Ruara férje, a tiszta vérű Aylan került, aki valószínűleg még ezen sem csodálkozott. Pilagu szeme felcsillant, és könyörgött, üzenhessen Tavapának, mikor a Narati király a második szállítmánnyal Disbe indul. Így megoldódott, hogyan juttathatunk kockázat nélkül hírt Disbe a vöröshajúakról, kártérítést és új szövetséget is ajánlottunk. Pilagu személyesen ellenőrizte az agyaktáblára írt levelet kísérő gazdag ajándékok berakodását a Narati hajóra. A kapitány külön 10 kagyló aranyat kapott, hogy eljuttassa Disbe, de ő bizalmatlanul azt morogta, az arany maradjon csak itt, amíg visszajön. Aztán megérkezett Edlan, a nagy király követe. Az eredményteren tárgyalások, vagy Numda halála és temetése kiszorította gondolataink közül a mogorvan Narati kapitányt. Talil kapta a reménytelen feladatot átvenni Numda örökét. Így ő jelentette 8 nappal a viharisten ideje előtt, hogy itt van a Narati. Levelet, üzenetet hozott? Ugrattam fel. Nem szólt erről, isteni uram, csak az aranyról. Hozd be, és üzenj Pilagunak, siessen ide. Egyszerre értek az ajtóhoz. Pilagu még lihegett a futástól, szeme várakozóan csillogott. A kapitány illendően üdvözlésre emelte karját, és hallgatott. Megkapod az aranyat, mondtam türelmetlenül. Csak beszélj már, barátom. Hol a levél, amit hoztál? És szóban mit üzent Tavapa? Akkor is megkapom, ha semmit nem hoztam, bökte ki nagy nehezen. Hiszen azt mondtad, Pilagu úr, azért kapom, hogy a ti leveleteket, ajándékotokat elvigyem. Zavartan elhallgatott, és hallgattunk mi is. Pilagu fölemelte a kezét, aztán leejtette. Megkapott, kapitány, szólalt meg végül Talil. De miért nem hoztál levelet? Siettél? Éreztem a hangján, maga sem hiszi, amit mond. A Narati gúnyosan elvigyorodott. Azt hiszed, kincstartó úr, hogy azok levelezni akarnak Avannával? Nem tudta Talil nevét, de inkább neki mondta. Én mégis isteni úr voltam, azokkal nem tanácsos így beszélni. Kinek adtad át a levelet és az ajándékokat? Kérdeztem. Tavapa úrnak, a szigetek védelmezőjének. Mit mondott, amikor átadtad? A kapitány megijedt. Láttam rajta, itt hagyná a 10 kagyló aranyat is, csak ne faggassam. A csend hosszúra nyúlt. Pattanásig feszült. Felhely, barátom, mordult rá Pilagu. A vendégbarátság törvénye véd, de ha nem beszélsz, éppen a vendégbarátság miatt hallgatok, védekezett a Narati. Nem ismételhetem el itt, mit mondott a szigetek védelmezője. És a levelünk? A ládikóval együtt földhöz csapta a táblákat, ki se nyitotta. Fölálltam, megindultam a kapitány felé. Ilyetten hátrált, pedig csak ki akartam menni a szobából, itt hagyni a Naratit. Pilagu arcán a megdöbbenést. Talilén az értelmetlen, tehetetlen vigaszt. Végig siettem a folyosókon, föl a lépcsőn a palota tetejére. Hallottam, hogy Pilagu szuszogva igyekszik utánam. Nem vártam meg. A tetőn akaratlanul is odavitt a lábam, ahonnan annak idején a viking indulását néztem végig. Nekidőltem a széles párkánynak, és addig erőltettem a szemem, míg láttam, hogyan ereszkedik lefelé vakító tűzcsóvájára támaszkodva, de némán, mennydörgés nélkül az indítóbástyára az új viking. Itt kezdődött, és itt ér véget, ha megérem. És addig... Pilagu utolért, levegő után kapkodva fogta a párkány szélét. Csak most, hogy Numda már nem élt, vettem észre, világos kék szeme ellenére mennyire hasonlít a bátyjához. Vihar jön északról, Pilagu. Nagy vihar. Reménykedve nézett a felhőtlen égre, hát ha csak arról beszélek. Nem, Pilagu. Nem Esrára gondolok. Még nem látni. Pedig láthattuk volna, mikor elindítottuk. Lailban, Disben. És öregek vagyunk egy ekkora viharhoz. Ez a legnagyobb baj, Pilagu. Mondani akart valamit, bizonyára tiltakozni, hogy az isteni úr soha nem öregszik meg, mint a hajón, amikor Enitet megtaláltuk. Aztán csak sóhajtott, és az üres északi látóhatárt nézte. Tudtam, mit lát.